Rogán Antal, a Fidesz új frakció vezetője, Lázár János a jövőben a miniszterelnökséget vezeti államtitkárként. Magyarul kért fájdalomcsillapítót, ezért nem kapott. Romániában ez egyre gyakoribb. Ma bezár az egyes terminál, a régi Ferihegyen csak irodák működnek majd. Megint rengett a föld Olaszországban, halálos áldozatok Bologna mellett. Híradó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Rogán Antal, a Fidesz új frakció vezetője. Elődje Lázár János a jövőben a miniszterelnökséget vezeti államtitkárként. Rogán Antal június 2-ától irányítja a Nagyobbik kormánypárt parlamenti képviselőcsoportját.
Az új frakcióvezető megválasztása volt az egyetlen napi rendi pont a Fidesz képviselőinek mai ülésén. Erre azért volt szükség, mert a miniszterelnökség élén Lázár János eddigi frakcióvezető dolgozik majd. Az ő helyét Rogán Antal veszi át a frakció élén július 2-ával. Rogán Antal szerint az ország újjászervezésére kaptak felhatalmazást 2 éve, ezért a kormány első 2 évében az ország problémáira koncentrált a frakció, például az államadósságra.
Ha az elmúlt 2 esztendő Magyarország fontos problémáiról szólt, akkor a következő 2 esztendőben a Fidesz képviselőcsoportjának, azt is mondhatnám, az átlag emberek problémáira kell összpontosítania.
Rogán Antal közölte, június 1-jével lemond fővárosi közgyűlési mandátumáról, de 5. kerületi polgármesterségét és a parlamenti gazdasági bizottsági elnöki tisztségét is megtartja. A miniszterelnökséget júniustól államtitkárként vezeti Lázár János. Ő azt mondta, változni fog a miniszterelnökség feladat és hatásköre, erősödik majd a koordinációs jelleg a kormány és a minisztériumok között.
Nem demokratikus deficit van Magyarországon, hanem súlyos szociális deficit van Magyarországon. Rengeteg áldozatot hoztak az emberek az elmúlt 2 esztendőben, most már sikerekre van szükség mindenkinek a személyes életében is, ezért az áldozatvállalásoknak a gyümölcseit és az eredményeit is fel kell tudni mutatni. Tehát a következő 2 évben.
A miniszterelnökségnek 2 államtitkára is lesz. Szijjártó Péter, aki a miniszterelnök nemzetközi kapcsolataiért felel, Győri Tibor pedig jogi munkát végez majd.
A jelenlegi kormány olyan célokat tűzött maga elé az elmúlt 2 évben, amelyeket egyik korábbi kabinet sem mert kitűzni, mondta Gírószász András a Magyar Televízió Ma reggel című műsorában. A szóvivő az elmúlt 2 évet értékelve kiemelte, hogy 2,5 millió helyett csaknem 4 millió ember fizet adót. Az állam és a háztartások mellett a nagyvállalatokat is bevonták a közteherviselésbe, valamint átalakították az egészségügy és az oktatás rendszerét is. A magyar kormány elmúlt 2 évének erőfeszítéseit a pénzpiac azok is kezdik értékelni, mondta a kormány szóvivő.
Szándékosan nem a saját mondataimat mondom, hanem például a Templeton amerikai befektetési csoportot idézném, amely 2 hete adott ki, ez a legjelentősebb amerikai befektetési csoport, 2 hete adott ki egy jelentést Magyarország kapcsán, amiben azt írta, hogy azért ajánlja magyar állampapírokat megvételre, mert a magyar kormány olyan lépések sorozatát vezette be az elmúlt időszakban, amelyet 20 éve senki nem mert megtenni, és amely lépések üdvözlendőek és reménykeltőek.
Jávor Benedek szerint az elmúlt 2 évben a Fidesz csúcsra járatta a korrupciót, az ügynökakták nyilvánosságra hozatala helyett pedig a sunnyogást választotta. Az LMP-s politikus úgy véli, a gazdaságpolitikát a fejetlen ötletelés jellemzi. Mesterházi Attila, az MSZP elnök frakció vezetője szerint az Orbán kormány első 2 éve megszegett ígéretekkel, a munkanélküliség növekedésével, gazdasági csőddel és a jogállam szétzilálásával jellemezhető. A Jobbik elnöke Vona Gábor azt mondta, az elmúlt 2 év a nagy szavaké volt, az ország sorsa ugyanakkor érdemben nem változott semmit. A VMS-t elsősorban a megalakuló szerb kormány programja érdekli, és azt szeretné elérni, hogy a párt programjának minél több eleme kerüljön be a kormányprogramba. Ezzel kapcsolatban a jövő héten kezdődnek tárgyalások. Az önkormányzati pozíciók tekintetében viszont a VMS már elkezdte a megbeszéléseket. Az előzetes egyeztetések szerint a párt több polgármesteri helyre számíthat, mint az előző ciklusban.
Én azt gondolom, hogy az a elvi megállapodás, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség mindenhol, ahol csak lehetséges, része legyen az önkormányzati többségnek, ez a megvalósulás útján van, és ez azt fogja eredményezni, vagy azt tudja eredményezni, hogyha minden rendben lesz, akkor 2-vel több polgármester lesz a Vajdasági Magyar Szövetségnek, mint az előző ciklusban volt.
Nem elég a múltat dicsőíteni, a jövőt kell építeni, mondta közép-erdélyi kampánykörútjának záróállomásán Tőkés László, az Erdélyi Magyar Néppárt védnöke. A mezőségi széken arról is szó esett, hogy a népesség csökkenésére és az elvándorlásra a turizmus jelenthet megoldást.
Szék a megmaradás mintapéldája, fogalmazott a hétfői közösségi találkozón Tőkés László európai parlamenti képviselő, utalva a tatárjárásra. Ám hozzátette, a hagyományok ápolása önmagában kevés a közösség fennmaradásához.
Nem lehet megélni a múltból, nem lehet megélni abból a csodálatos kultúrából önmagában, amit a székiek magukéknak mondanak, hanem a haladó hagyomány kifejezést alkalmaznám. Itt a múlt a kiinduló pont, de a jövőt az ő saját kezükbe kell venni.
A széki hagyományos táncrendet, a négyest Budapesttől Japánig mindenütt ismerik. Erre alapozva csábítan a turistákat székre Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke.
Az értékhalmaz miatt, amelyet az évszázadok alatt a székiek felhalmoztak, ehhez képest sajnos szék nagy lemaradásban van a megye és a általában a tágabb környék településeivel szemben. Ezt kellene pótolni.
Széken minden harmadik ház üres, fogalmazott Nagy István, a Magyar Polgári Párt polgármester jelöltje. Így új munkahelyekre, gazdasági lehetőségekre van szükség, ezek egyike lehet a turizmusipar.
Hirdetni, mindenképpen hirdetni azt a lehetőséget, mert abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szék, tehát egy megállóhely, azt már tudom a magyarországi vendégeimtől, hogy egy megállóhely, egy pihenőhely lehet a Budapest és a Székelyföld közt, és ezt mindenképpen ki kellene használjuk.
Széken az 1992-es népszámláláskor több mint 3000 magyar élt. Számuk azóta folyamatosan csökken. A tavalyi adatok szerint a 2400 lakosból 2300 volt magyar nemzetiségű.
A román hatóságok reakciója barátságtalan és hisztérikus volt a nyírő újratemetés kapcsán. Ezt Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere mondta a közbeszédben. Az RMDSZ-es politikus kijelentette, hogy az új román kormány magyar ellenes, hiszen magyar ellenes lépésekkel került hatalomra. Antal szerint ez az első olyan kormány, amelynek programjában egyetlen szó sem esik a magyarokról.
Úgy fogunk viszonyulni a román kormányhoz, mint ahogy a román kormány viszonyul a magyar, az erdélyi magyarokhoz és a magyar ügyekhez, és én csak azt tudom aláhúzni, hogy rá kell jöjjenek a románok is arra, hogy a legnagyobb veszélyt Románia számára az jelenti, ha az erdélyi magyarok és az erdélyi magyarok politikai vezetői elveszítik a hitüket abban, hogy demokratikus eszközökkel harcoljanak jogaikért.
A teljes beszélgetést a fél hétkor kezdődő közbeszédben láthatják. Magyarul kért fájdalomcsillapítót, ezért Magyarországra küldte a beteget egy nagyváradi gyógyszerész. A patikus azt is hozzátette, hogy szerinte hamarosan büntetni fogják azt, aki magyarul szólal meg Romániában. Az eset nem egyedi. Egy hónapja az egyik váradi zálogfiók alkalmazottját figyelmeztette egy ügyfél, hogy nem kívánatos két nyelven beszélnie.
Ez volt első szava, beszéljek románul.
Fájdalomcsillapítóért jött a patikába a nagyváradi B. Ilona. A gyógyszert magyarul kérte, a patikus azonban azt mondta, beszéljen románul, ha azt akarja, hogy kiszolgálja.
Romániában élünk, és itt mindenki köteles románul beszélni, ővele is, meg mindenkivel. Román kenyeret eszünk, román állampolgárok vagyunk, és jött mint egy betanult szövege, ami számomra nagyon-nagyon megalázó volt.
Két héttel ezelőtt ugyanebben a gyógyszertárban már előfordult hasonló eset. Akkor egy másik alkalmazott mondta az idős hölgynek, hogy románul beszéljen. Ezért jogászhoz fordult. Az ügyvéd azt mondja, lehet jogorvoslatot kérni, de csak ha van bizonyíték.
Diszkriminációs esetek nem tartoznak a bűncselekmények sorába.
Ez pedig problémát jelenthet, mert a biztonsági kamerák felvételét csak bűncselekmény gyanúja esetén köteles kiadni a patika. A diszkriminációval egy külön kormányzati intézmény foglalkozik.
Az országos diszkrimináció ellenes tanácshoz kell egy panasszal, egy petícióval élni, ehhez szükség van tanúra vagy más jellegű bizonyítékra, majd a tanács ezt kivizsgálja, és a törvény által szabott szankciók közül, ami a diszkriminációs kihágásokra vonatkozik, kiszab egy szankciót.
Ez lehet figyelmeztetés, vagy 400 és 4000 lei, azaz 30 ezer és 300 ezer forint közötti pénzbüntetés, ha megalapozottnak tekintik a sértett panaszát.
Az 1964-es eseményekre emlékeztek Nagyváradon. A helyi párt és városvezetés akkor határozta el, hogy városrendezés címén lebontatja a püspöki székesegyházat. A hívők azonban összefogtak, és a város polgárai napokig tartó élőlánccal megvédték a templomot.
Mindegy, nehéz volt a helyzet. De ennek ellenére nem hittük, ez megtörtént.
Rácz László római katolikus plébános 16 éves kamaszként vett részt az imavirasztáson. Éppen pünkösd előtt hirdették ki, hogy az épületet kedden le fogják bontani. Ám pünkösd hétfőn a templom zsúfolásig megtelt hívekkel. A templom körül 1500 idős ember gyűlt össze.
Nem is annyira a kamaszok lelkesedése védte, hanem az öreg nénik, akik már körülállták a templomot, és régi szép egyházi énekeket énekeltek, és mondták a rózsafűzélt reggeltől estig, és estétől reggelig.
A protestánsok és a román ortodox hívők is nyíltan támogatták a katolikusokat. A városi építkezési vállalat sem volt hajlandó elvégezni a bontást, sőt, még a környező falvakból sem tudtak erre a munkára embereket toborozni. A megtorlás természetesen nem maradt el. 13 személyt tartóztattak le és ítéltek el államellenes szervezkedés címén a tiltakozók közül.
A Dászkár tisztelendő úr mindig azt mondta, Irmoska, menj haza, nincs mit itt keressél. Sose tudtam, hogy miért. Hát évtizedek után tudtam meg, hogy hát sajnos több személyt elvittek a börtönbe, szóval a rendőrségre is megverték.
Az ellenállás azonban nem volt hiába való, mert a román pártvezetés meghátrált. Nagyváradon ünnepi szentmisével emlékeztek meg a 48 évvel ezelőtt történtekről.
Szabadkán mutatták be Balogh Zoltán a Szabadság zarándok útja című dokumentumfilmjét. Az alkotás a litván nép szabadságharcáról szól. Litvánia volt az első kis ország, amely fellázadt a szovjet birodalom elnyomása ellen. Balogh László filmtrilógiát tervez, amely a világ legnagyobb hadseregével szembeszálló balti országok küzdelmét mutatná be.
Ahogyan a magyar népnek volt bátorsága szembeszegülni a szovjet tankokkal, úgy a litván nép is küzdött a túlerővel szemben. Amikor 1941-ben bevonult az orosz hadsereg Litvániába, az ellenállók fegyvert fogtak. Erdei testvéreknek nevezték a partizánokat, míg az 50-es években is több mint 40 ezeren voltak.
Európa ezen felében senki nem tud ezekről az emberekről. Senki nem tudja, hogy tőlünk keletre, a nagy Szovjetunión belül évtizedeken keresztül nem fejeződött be a második világháború. Emberek ezrei, tízezrei fegyverrel a kézbe harcoltak a bolsevik terror ellen.
Balogh László dokumentumfilmjét keretjátékba helyezi. Pongrácz Gergely, a Korvin közparancsnoka, meglátogatja az egykori litván ellenállókat. S közben elénk tárul egy kis nép, évtizedekig tartó szabadságharca.
Körülbelül akkor 160 milliós közeg vette közül ezt a 3,5 milliós kis közösséget. És ami különös, hogy szinte az a partizán harc, amit a szabadságért folytatott a litván nép, hát a filmből derül ki, hogy közel a 70-es évekig tartott. Addig ez a nép nem adta fel a küzdelmet, bár már teljesen reménytelen volt a helyzet. És ilyen formán az örök szabadságnak és a szabadságvágynak állít emléket Balogh László filmje.
A szabadkai filmbemutató részt vett Litvánia, magyarországi és szerbiai nagykövete is. Juska Renáta szerint a litván nép küzdelme azt üzeni Európának, hogy a szabadságért minden nap meg kell küzdeni, és nem az anyagi jólét jelenti a szabadságot, amit ma oly sokra tartunk. A szabadság ennél sokkal több, de csak akkor tudjuk igazán, hogy milyen fontos is, ha megfosztanak bennünket tőle.
Az ügyészséghez fordult a Honvédelmi Minisztérium amiatt, hogy a honvédség a 2006-os zavargások előtt fegyvereket adott át a rendőrségnek. 106 gránát nem került vissza a honvédség raktárába, ezeket a rendőrök valószínűleg felhasználták. Hende Csaba honvédelmi miniszter alkotmányellenesnek és jogsértőnek nevezte az eljárást. Szekeres Imre volt miniszter ezzel szemben, korábban azt mondta, jogszerűen jártak el.
Komoly sérülést vagy halált képes okozni.
9 ilyen gránátvetőt és hozzájuk tartozó 593 darab könnygázgránátot adott át a honvédség 2006 őszén a rendőrségnek.
Egyértelműen jogellenesnek, jogsértőnek és ilyen értelemben az alkotmány vonatkozó szabályrendszerét is sértőnek minősülnek.
Az átadásról állapította meg ezt a most elkészült jelentés. A honvédelmi miniszter azt mondta, haditechnikai eszköz békeidőben csak akkor adható át a rendőrségnek, ha ezt a parlament kétharmados többséggel támogatja, máshogyan nem. A 46 oldalas jelentés szerint azonban a volt honvédelmi miniszter Szekeres Imre a fegyverek átadására szóban adott utasítást törvénytelenül. Ő korábban azt mondta, jogszerűen jártak el.
2003-ban kötöttek egy megállapodást az Országos Rendőfőkapitányság és a Honvéd Vezérkar, arról, hogy adott esetben ilyen eszközökkel egymást kisegíti karakterkészletből.
Hende Csaba azt mondja, ez a megállapodás egyszerű technikai kiképzési megállapodás volt.
Egyetlen olyan szó, vagy mondat, vagy pont sincs ebben a megállapodásban, amely akár csak utalna is honvédségi fegyverzeti eszközöknek a rendőrség részére történő átadására. Nincs ilyen pontja, mert nem is lehet, törvényellenes lett volna.
Hende Csaba azt is közölte, az eszközök átadásában résztvevő katonák közül már senki sincs aktív állományban, és a jelentést elküldte az ügyészségre. 2006. október 23-án és az azt követő tüntetésekben a balsai jelentés szerint soha korábban nem tapasztalt törvénytelen brutalitással léptek fel a védtelen és békés polgárokkal szemben a rendőrök. A rendőri túlkapások áldozatainak az állam azóta 100 millió forint kártérítést fizetett ki.
Adó és biztosítási csalás miatt 5 év szabadságvesztésre ítéltek egy magyar vállalkozót Szlovákiában. Azzal gyanúsítják, hogy részt vett egy 29 millió eurós áfa csalásban.
M. Mihály Mikulás Vereha több cégében is ügyvezető volt. A férfi beismerte, hogy segített a nagyvállalkozónak gyümölcsoltványok fiktív eladásában. 2009. májusa és 2010. januárja között számlákat állítottak ki 106 millió euró összegben. A valóságban az egész üzlet fiktív volt, az adásvétel csak papíron létezett. Az adóbevallásban viszont 29 millió euró áfát igényeltek és kaptak vissza a szlovák államtól. A bíróság jóváhagyta a vádalkot az ügyész és a gyanúsított között, aki ellen a vád adó és biztosítási csalás, ezért 5 év szabadságvesztésre ítélte őt a bíróság. Az ítélet jogerős, fellebbezésnek helye nincs, mondta a szóvivő. M. Mihály egyébként Magyarországon is volt már büntetve hasonló bűncselekmény miatt, most vádalkot kötött az enyhébb büntetés reményében. Mikulás Vereha arcképe a szülőföldjén óriás plakátokról és falinaptárakról nézett vissza. Hatalmát magánhelikoptere, limuzinja és hatalmas fa építményei is mutatták. Márciusban vették őrizetbe. A szlovák belügyminiszter akkor azt mondta, a vállalkozónak kiterjedt kapcsolatai voltak a politikusok között is, több szlovák politikus kampányát támogatta. Akár 12 éves börtönbüntetést is kaphat.
Éjfélre a Citadellához hívják azokat a motorosokat, akik gyertyát szeretnének gyújtani a Lengyelországban meghalt magyarok emlékére. A motorbaleset súlyos sérültje egyelőre nincs szállítható állapotban, őt csak akkor lehet hazahozni, ha állapotát sikerül stabilizálni. A magyar motorosok tegnap frontálisan ütköztek egy személyautóval. Ők szabályosan mentek, a lengyel autós azonban szemből nagy sebességgel közéjük hajtott. Két motoros a helyszínen meghalt, harmadik társuk pedig a kórházban. A varsói magyar konzul szerint a Nagy-Britanniában élő lengyel sofőrt az zavarhatta meg, hogy jobb kormányos kocsit vezetett, de a vizsgálat szerint az autós gyorsan is hajtott. A férfit a lengyel rendőrök őrizetbe vették. Ma este indul az utolsó járat a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér 1-es termináljáról. Holnaptól valamennyi légitársaság, így a fapadosok is a 2-esről közlekednek. A terminál bezárása miatt a repülőtéri dolgozók autós demonstrációt tartanak az épület előtti főútvonalon. A szakszervezet így szeretné figyelmeztetni a közvéleményt, hogy a légiközlekedés hanyatlása az utasok rovására megy, és az egész gazdaság számára óriási károkat okoz, olvasható a szakszervezet közleményében. Az 1-es terminálon van kollégánk Hevér Lóránt. Szervusz, mi a helyzet most a repülőtéren?
Jó estét kívánok! 3 óra múlva indul az utolsó magyar gép innen a Liszt-Ferenc repülőtér 1-es termináljáról. A reptéri dolgozók kisétálnak majd a mögöttem látható kifutópályára és elbúcsúztatják a gépet, utána pedig visszajönnek és az épületben elkezdenek szorgosan pakolni, mert hogy évfél után már mindent át kell vinniük a 2-es terminálra. Az utolsó utas körülbelül évfélkor hagyja majd el az 1-es terminált, utána pedig szó szerint lelakatolják az épületet, sőt néhány nap múlva kordont is húznak az 1-es terminál épület köré, és utána már seki, sebe nem jöhet senki.
Mit lehet tudni, miért döntöttek a bezárás mellett?
Februárban ment csődbe ugye a Malév a Budapest Airportnál, azóta azt mondják, ők a legnagyobb vesztesei a Malév csődjének, mert hogy tavaly 9 millió utas repült innen Budapestről is érkezett ide Budapestre, ezek harmada, vagyis minden harmadik utas Malév járattal ment. És igaz, hogy a fapados cégek át tudták venni a járatok bizonyos részét, de még így is óriási a kiadása, óriási vesztesége van a Budapest Airportnak, ezért döntöttek úgy, hogy ahol tudnak, spórolnak. A spórolás egyik formája pedig az, hogy bezárják az 1-es terminált. Úgy számolnak, hogy a veszteségek miatt 5 évig lesz zárva.
Hevér Lóránt köszönjük. Ismét a hamburgeradó a téma Romániában. A városi lakosság egyharmada túlsúlyos, közülük minden nyolcadik ember kövérnek számít. Az új egészségügyi miniszter szerint aggasztóan sokan betegednek meg az egészségtelen táplálkozás miatt. Ezért Magyarországhoz hasonlóan külön adót vetnek ki a túlzott cukor és zsírtartalmú élelmiszerekre, főként a gyors éttermi ételekre.
Ugyanazt a majonézt, ugyanazt a salátát tálaljuk, amit otthon is el lehet készíteni, magyarázza a gyors büfé alkalmazottja. Azt bizonygatja, hogy nem egészségtelenek a gyors étkezdékben vásárolt ételek. Szerinte ez épp olyan, mint a házi koszt. A különbség csak annyi, hogy itt nagy mennyiségben készítik. Hamburgert, kebabot, saormát vásárolnak tőlünk a járókelők. Rengeteg vásárlónk van minden nap, mert mindenki szalad, nincs ideje megállni enni. Nem csak fiatalok, idősebbek is itt esznek, mondja a gyors büfé alkalmazottja. De a tanulmányok szerint épp a kapkodó gyors evés miatt is híznak el Románia lakói, ezért a gyors ételmi ételekre és a sörre is adót vetne ki az egészségügyi minisztérium. Az egészséges táplálkozást népszerűsítő civil szervezetek vitatják ennek a hasznát. Azt mondják, inkább nevelni kellene a lakosságot, mint fast food adót kivetni. Az élelem újabb megadózása semmilyen szinten nem tenne jót a lakosságnak, sőt így oda juthatunk, hogy a fogyasztók olcsóbb és rosszabb minőségű élelmet vásárolnának. Arra kellene sarkalni a lakosságot, hogy leszokjon a gyors ételekről, mintsem drágítani ezeket, mondja a mozgást és egészséges táplálkozást népszerűsítő alapítvány vezetője. A többletadóból származó bevételt a minisztérium egészségügyi programok finanszírozására költené. Felmérésekből kiderült ugyanis, hogy Európában Románia fordítja a legkevesebb pénzt az egészségügyre. 2009-ben az erre a célra szánt források a GDP 5,7%-át tették ki Romániában.
15-en meghaltak Észak-Olaszországban, ahol reggel ismét földrengés pusztított. A földmozgás középpontja ugyanott volt, mint egy hete, Bolognától 40 kilométerre északra, de a rengés szinte egész Észak-Olaszországban érezni lehetett. Az utóbbi napokban több száz utórengés volt Olaszországban.
Ez a rengés erősebb volt, és tovább is tartott, mint a múltkori, mondja ez az asszony. 9 nap telt el a legutóbbi észak-olaszországi földrengés óta. Sok helyen még el sem takarították az összedőlt épületek törmelékeit. A Sant'Agostinói városháza is akkor rongálódott meg. Most az 5,8-es erősségű földmozgásban azok a házak is összedőltek, amelyek az előzőben csak megsérültek. Ezekben a sátrakban élnek az akkor kitelepítettek, körülbelül 7000 ember. A mostani földmozgást a táborban is megérezték. A mentő alakulatok azonnal elkezdték átvizsgálni az összedőlt épületeket. Túlélők után kutatnak. Ennek a férfinek szerencséje volt. A rengés pillanatában munkahelyén egy raktárban tartózkodott. Én bent voltam és borzasztó volt, de szerencsére jól rögzítettük a gerendákat, mondja. Az olasz miniszterelnök azt ígéri, a kormány segítséget nyújt a katasztrófa sújtotta térségnek. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy a legrövidebb időn belül mindent megteszünk azért, hogy a térségben az élet visszatérhessen a normális kerékvágásba, mondta Mario Monti. Olaszországban legutóbb 2009-ben L'Aquillában volt pusztító erejű földrengés. Akkor 300-an haltak meg.
Ez volt a híradó, most jönnek a sporthírek, aztán időjárás jelentés, fél héttől pedig közbeszéd Süveges Gergővel, maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Panangin tabletta hatóanyagai gondoskodnak a szív- és keringési rendszer egészségének fenntartásáról. Panangin. Éljen vele sokáig.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Dobálni tudom. Csak elkapni nem tudom. Most a 10x17,5 g-os Nescafé Classic 3-1-ben instant kávé csak 499 forint.
A magyar üzletlánc.
20 éve az emberi értékek szolgálatában. Szabad újság, a Felvidéki Magyarok közéleti hetilapja. Szabad újság. Hitelesen. Rólunk. Magyarul.